Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk elég hálódással, magasztalással és dicsérettel. Megköszönjük, atyám, a mögöttünk levő évet, és azt a sok kegyelmet, amelyet adtál nekünk, hogy át tudtunk menni nehézségeken, problémákon, megpróbáltatásokon, oly módon, hogy megerősödve és győzedelmesen jöttünk ki a másik oldalon. És hálakat adunk, atyám, ezért az évért. Köszönjük, hogy te a legjobbat készítetted el a számunkra. Köszönjük, hogy ki fogunk virágozni ebben az évben. És az áldások teljessége teljesedik meg felettünk. Köszönjük, atyám, hogy a Szent Szellemed felgyorsítja az eseményeket, és tízszeres gyorsasággal jönnek az ima válaszok valóságba. Hálakat adunk, atyám, hogy emberek halászává tettél, és ebben az évben a halak beugrálnak a hálónkba, és kevesebb erőfeszítéssel többet tudunk halászni. Köszönjük, atyám, hogy szolgálhatunk téged, te pedig biztosítod az eszközöket, a feltételeket a szolgálathoz, a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, hogy szellemi fegyverzettel ruháztál fel bennünket, és ezt mi alkalmazzuk, hogy az ellenség tüzes nyilai ne tudjanak bennünket elérni. Hatástalanítjuk az ördög minden gonosz tervét, gonosz munkáját a Jézus nevében, az egész évben, és a Zsoltár 91 védelmét, valamint a Szentvér hatalmat árasztjuk ki mindannyiunk felett a 2017-es évben, a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, Úr Jézus, mindazt, amit elvégeztél a kereszten értünk. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy te bennünk lakozol, és te nagyobb vagy minden problémánál, minden gonosz erőnél. És hálákat adunk, atyám, hogy amely minden erőforrását mellénk rendelted, és kiküldhetjük az angyalokat munkára, szolgálatra. Köszönjük a te ígédet, amelyből mind több kijelentést adsz, és megismerhetjük az ige mélységét. Köszönjük, atyám, hogy a te útjaidon járhatunk, és hogy elnételjük az irányt, útjelzőket rendelünk magunk mellé. Jobbról, balról. És hálakat adunk, atyám, az elhívottakért, az oszlopokért, a mecénásokért, akikkel együtt építhetjük Krisztus testét és Isten királyságát. A Jézus nevében. Amen. Kívánj egy boldog új évet a szomszédodnak. Jézus az én Uram, a minden, ő az, ki úgy szeret, mert halt érted, életét adta ő, szeretettel köszöntünk benneteket az új év első alkalmán, igen. Először is kezetekbe tarthatjátok a Ságvári újságnak a januári számát, ami egy ilyen új évkezdő löketet ad. Az első oldalon útmutatás az új esztendőre. Hogyan lehet bővölködést és gyógyulást nyerni az engedelmesség által. Ez végül is már tanításban elhangzott valamilyen formában, csak az Úr kibővítette, és ezt találjátok itt meg. A második oldalon és a harmadik oldalon található üzenet az egy proféciából származik. 2017 a kard éve. Abból kifolyólag, hogy a zsidó naptárban a hetes számot kardként ábrázolják. És hát fel kell vennünk a a szellemi kardot, mert az ellenség uralkodik körülöttünk. A hetes szám az Isten teljességét jelenti. Az ősz folyamán a zsidó nép belépett az 5777. évbe, mi pedig most léptünk át a 2017-es évbe, és mindegyikben van hetes szám. A harmadik oldalon Isten teljességébe lépni konkrétan erről szól, hogy hogyan. És van itt egy érdekes felirat, amit elimádkozhatsz te is otthon, hogy eldöntöttem, 2017 az életem legjobb éve lesz. Gyakorlatilag magadnak megprofétálhatod, hogy egy jó éved legyen. A hátoldalon a hírekben továbbra is ott szerepel Joshua Mills konferencia. Van egy újévi kis köszöntő, aztán egy hívő orvos bizonysága Kenneth Hagin szolgálatából, ami szintén nagyon érdekes, és én jó 10 évvel, 15 évvel ezelőtt azt hallottam a orvosról, hogy ő is a Bibliával jár ki a betegekhez, lakásra. A karácsonyi alkalom során egy igen erőteljes jelenlétét tapasztaltuk az Úrnak, meg egy békességét. Igazából ennek az oka az, hogy együtt voltunk, egységben voltunk, többen voltunk, mint általában szoktunk lenni. Az is egy tényező, hogy szent otthonban vagyunk, mert hát bárkinél összejönnénk, ott ugye már a terep elő van készítve, úgymond, mert ott a Szent Szellem, ott vannak az angyalok. Tehát, hogyha most egy szent otthont hasonlítunk az azért valószínű, hogy van különbség, de hát kell egy fix helynek lenni, ami rajta van a naptáron, hogy megtaláljanak, mert ez nagyon érdekes. Két proféciát is kiküldtem. Az egyikben benne van, hogy a halak, tehát az elveszettek be fognak ugrálni a hálóinkba, tehát nem nekünk kell utánunk szaladni, hanem beugranak a bárkába. Na most az a helyzet, hogy viszont meg tudjuk tenni a lépéseket. Mielőtt megyünk az alkalomra, vagy jöttük az alkalomra, mindenki tud imádkozni, és a nem odavaló szellemiségeket kiparancsolni, és betölteni azt a termet Isten dicsőségével, és a szolgáló angyalukkal. És már is megvan oldva. Illetve még valami, hogy szorosabban vagyunk, az is hozza a kenetet. Egy kicsit ugye lazábban vagyunk, mert el is lehet, tehát nagy a terem ahhoz képest, amennyien vagyunk, de ha visszagondoltok Pesten, főképp az ima konferencián, vagy pásztor konferencián, akik hátul szoktak ülni, azokat mindig terelgetik előre. Meg Erzsébettől hallhattátok, hogy egy üres hely ne legyen. Tehát arra kell törekedni. Ez nem mindig valósul meg, de arra kell törekedni. Tehát, hogyha azt veszük figyelembe, hogy ő is egy tapasztalatból mondja ezt, hogy minél szorosabb fizikai közösségben is lenni egymással, akkor érthetővé válik, hogy miért keretteljesebbek azok az alkalmak, amikor akár valakinek az otthonába tartjuk, és szorosabb közösségben vagyunk. Szellemben is, meg fizikailag is. Felírtam magamnak, hogy az ünnep idején ugyanannyi feladatom volt, sőt, még egyebek is jöttek hozzá, úgyhogy ha mindenkit nem tudtam mindig elérni, akkor ennek ez az oka. Proféciák lényege. 2017 a teljességével, ahogy a bevezetőimában is hallottátok, a kivirágzásunknak az éve, tízszeres gyorsasággal, lendülettel fognak beteljesedni az ima válaszok, bármilyen jellegű, csak ebben a hitünket ki kell árasztani. A halak beugorulnak a hálónkba, viszont a fegyverzetünket használni kell, mert a megtévesztés szelleme, a hazugság szelleme, a félelem szelleme és társai bepróbálkoznak. Újévi jó kívánságomat szeretném kifejezni felétek. A Zsoltár 65.11-es verssel kívánok boldog új évet, ami kapcsolódik a mai tanításhoz is.
Megkoronázod az esztendőt jó voltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad.
Amen. Ez a bőségről szól. Ha küldök is ki igét levelező listán, és ha van eltérés, akkor nézzetek egyel előtte utána, mert a King James meg a magyar között van egy-egy eltérés néha. Folytatjuk az angyalokról szóló tanítás sorozatunkat. A 12. rész következik, és a mai tanítás címe a gyarapodás angyalai. Az első pont befogadás. Az angyalok, mint tudjuk, részt vesznek a csodák létrehozásában. Ha csodát szeretnél látni az életedben, ahhoz be kell fogadnod azt, amit Isten elkészített a számodra, és Mária életében akkor fogant meg Jézus, amikor ő kijelentette, hogy legyen nékem a te beszéded szerint. Ezt meg is nézzük a Lukács 1.38-ban.
Mondta pedig Mária, ím hol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded szerint, és elment tőle az angyal.
Amen. Amen. Ezt az igét hallottuk a múlt héten is, de itt a lényeg az, hogy Máriának be kellett fogadnia az igét, hogy az megfogadjon. Nálunk is valóságba jöhet bármi, ha megtanuljuk a befogadást. Megfoganhat a gyógyulás, megfoganhat a gyarapodás, vagy bármi más. Csak be kell fogadni az igét, be kell fogadni mindazt, amit Isten elkészített a számunkra. És naponta megvallhatjuk Mária szavait, Mária imáját. Hogy Atyám, mondjuk együtt. Atyám, legyen nékem a mai napon is a te beszéded szerint. Mert Isten beszéde az mindig mellettünk áll. Léteznek olyan esetek, amikor Isten megadta már a választ, de a zajos elme nem volt képes felfogni és befogadni azt. Olykor más úton jön a válasz, mint mi elképzeltük. És erről is pár hete volt tanítás, hogy Námán teljesen más módon képzelte el a gyógyulását, és azért ugye megsértődött. Bármiről is legyen szó, neked készen kell lenned ahhoz, hogy befogadd Isten áldását, Isten válaszát az imádra, be kell fogadnunk a megváltásnak a teljességét. Amit Jézus elvégzett a kereszten. Ahhoz már nincs mit hozzátenni. Az egy teljes, bevégzett munka. Ez egy fontos gondolat lesz. A látásunk meghatározza az áldásokat és az ellátásunkat. A látókörünkbe több minden bekerülhet. Aminek a látókörünkbe benne kell lenni, az Isten igéje. Maga az Úr. A Biblia maga mondja, hogy első helyre tegyük Istent, és minden megadatik nékünk. Vannak dolgok, amelyeket viszont látókörön kívül kell hagynunk. Hogy mondja a Biblia, hogy a más dolgába avatkozók. Tehát nem azt kell figyelnünk, hogy más mit tesz, hogyan tesz, miképpen nekünk Isten igéjére kell fókuszálnunk. Mert megkaphatjuk azt a választ, ami nem igazán kellemes, hogy közöd. Elhiszitek, hogy ez benne van a Bibliában? János 21-22-t olvassuk el. Jézus az egyik tanítványának, Péternek mondta, hogy mi között hozzá.
Mondan néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem.
Ennek egy nagyon nagy üzenete van. Ezt még a munkahelyemen is emlegették a kolléganők, hogy közöd, pedig akkor nem voltak annyira igébe, és nem volt mindenki igébe. Tehát van egy olyan kategória, amire azt mondjuk, hogy közöd. Itt azt mondta az Úr Jézus Péternek, hogy a te dolgod az, hogy engem kövess. A te dolgod az, hogy rám figyelj, és ne arra, hogy ki mit tesz. Mert ő neki majd felém kell elszámolnia. Miért van ilyen frizurája, miért van olyan cipője, és a többi. Miért így keveri a rántást balra, amikor jobbra kellene? bármit ide lehet sorolni. Tehát a látókörünkben valami beletartozik, és valami nem tartozik bele. Azt ott le kell vágni, le kell zárni. Tehát azt mondtuk, hogy a látásunk meghatározza az áldásokat és az ellátást. Hogyha mi gyógyultnak látjuk magunkat az ige tükrében, ha gyarapodónak látjuk magunkat az ige tükrében, akkor a látást követi a megoldás, az ellátás, a helyreállítás. De ha nem úgy látjuk magunkat, ahogy az ige mondja, akkor meg lesz néki, amit mondott. A szellemi látásról van itt szó. Nem a fizikai látásról most. A szellemi látás lehet tiszta, éles, de lehet fordított is, ami korlátozza az embert. Hátráltatja. Ezért szükséges imádkozni, és akár naponta kiárasztani az Efézus első fejezet alapján a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét. Az ima könyvben megtaláljátok ezt az imádságot, az Efézus 1 alapján. Nagyon fontos, hogy kijelentést kapjunk az igéből. És örömmel hallom, amikor mondjátok, hogy ez is megnyílt, az is megnyílt, ezt is értem, azt is értem. Persze egyszerre nem lehet mindent megérteni, szépen lassan, fokozatosan. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időkben nagyobb lesz a tudás. Ez igaz a világi tudásra, tehát a technikai fejlődésre, mert ha csak a gyerekkorunktól tekintjük, hogy mennyi minden modern eszköz van, például internet, ami az én gyerekkoromban még nem volt. És ha jóra használja az ember, akkor ez egy nagy áldás. De ez igaz a kijelentett tudásra is. Egyszer az előjárom azt mondta, hogy nagyon jók a múlt századbeli szolgálóknak a kijelentései, de a mai nap sokkal több kijelentést kapnak a szentek, és inkább a friss vonalra álljunk rá. És ahogy én magam előveszek több éves tanításokat, amit én készítettem korábbi szolgálathoz, és most belenézek, azt veszem észre, hogy ki kell magamat igazítani. Mert több a kijelentés, több a világosság. Tehát szükségünk van a kijelentésre. Kijelentést viszont csak úgy kaphatunk az igéből, hogyha mi nagy alázattal vagyunk. Mert Isten a kevélyeknek ellenáll, ahogy írja az 1 Péter 5-ösben, az 5-ös-6-os vers. Hogyha jönnek a kijelentések, akkor fel tudjuk ismerni magunkban azt, hogy hát csak nem vagyunk kevélyek. 1 Péter 5, 5-ös-6-os.
Hasonlatosképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében.
Amen. Amen. Az igének az első felére tekintettem, hogy az ifjabbak meg az ének. Az ifjabbak alatt azt kell érteni, akik frissen újjászületettek. A vének pedig nem a korra vonatkozik, hanem hogy régebben az Úrban vannak. Mert ők már több látással rendelkeznek, több bölcsességgel rendelkeznek, és tudják jobban telelgetni azokat, akik ugye frissebben újjászülettek. De az igében egyértelműen benne áll, hogy Isten a kevélyeknek ellen áll, és nem fog kapni kijelentést. Aki úgy véli, hogy már mindent tud, annak a Szent Szellem nem fogja megnyitni az írásokat. És volt olyan személy, aki Sángvári gyülekezetből is úgy ment el, hogy én már mindent tudok, és köszönöm szépen, hogy eddig itt lehettem. Legalább elköszönt. Többségében nem szoktak elköszönni. Második pontunk, helyes hozzáállás. A pénzhez is helyesen kell hozzáállnunk, úgy, mint minden máshoz. A világban végeznek kutatásokat, és keresik a boldogság forrását. megkérdezik a személyektől, hogy szerintük mi a boldogság forrása. És leggyakrabban azt a választ kapják, hogy a boldogság forrása a pénz. De a boldogtalanságra is azt mondják, hogy a pénzre vezethető vissza. De ez egyáltalán nem igaz. Ez csak világi szemlélet. Első Timóteus levelében a 6. fejezet 10. versét olvassuk.
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal.
Amen. Egy biztos, az igéből nem szabad kiragadni egy fél mondatot. És vannak olyan keresztények, akik csak addig olvassák, hogy minden rossznak a gyökere a pénz. De van tovább is, hogy a pénz szerelme, azaz a pénznek a túlzott imádata. Tehát a kapzsisága, harácsolás, és ezek. A pénz birtoklását sokan félre értelmezik, és félnek a pénztől, mondván, hogy nekem elég annyi, amennyi van, de ez megint helytelen hozzáállás, mert akkor hogyan fogja támogatni Isten királyságát? Isten így rendelt el. Azért félnek a pénztől, mert vannak téves tanítások, amelyek azt mondják, hogy csak a szegények jutnak a mennybe. Két vonalon nézzük meg most ezt a kérdést, és tisztázzuk az igék alapján. Az A pontunk. Lukács 16-ban, 22-23. Amikor én hittalra jártam, akkor nekem azt tanították, hogy a szegény Lázár azért került a mennybe, mert szegény volt. A gazdag meg azért került a pokolba, mert gazdag volt. Nézzük meg, mit mond az írás. Lukács 16, 22-23-as.
Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
Amen.
Amen.
Ez a két ige tényeket ír le, hogy a gazdag a pokolba került, a szegény a mennybe. De az okot, hogy miért jutottak erre a helyre, ez a vers nem írja. Hogyha szeretnénk megismerni ennek az okát, akkor további igék fényében kapunk erre rávilágítást. Az üdvösségről szóló igék világosságában kell értelmezni ezt az igét is. Például az egyik ilyen ige a Márk 16:16. Tehát nem szabad szemellenzősen igét kiragadni, vagy ige részt kiragadni, mert félrevihet bennünket az útról. Levihet bennünket az útról. Márk 16:16.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Amen. Ez az ige mondja meg azt, hogy ki kerül a mennybe, és ki kerül a pokolba. És nem a Lukács 16. Hangsúlyozom, hogy a Lukács 16 csak tényeket közöl. B pontunk következik, és a Lukács 6:20-at olvassuk el.
Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, mondta: áldottak vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa.
Amen. Van olyan téves állítás, hogy a szegények jutnak a mennybe. De a római levél 10. fejezet, 9-es 10-es verse nem a szegénységhez köti az üdvösséget, hanem Jézus befogadásához. Tehát, hogyha az üdvösséget akarjuk tudni, hogy hogyan nyerhető el, akkor olyan igéhez kell odafolyamodnunk. Olvassuk el a Róma 10-et, 9-es 10-es verset. Mert egyértelműen elmondja két feltételt, hogy a szívünkben kell hinni Krisztus megváltó munkáját, hogy élt, meghalt, feltámadott, és a szánkkal hangosan ki kell mondani. És ezt az ember csak addig teheti meg, amíg itt él a Földön. utána már nincsen szája, ami működne. Róma 10:9.
Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen. Amen. Korábban kaptam egy világosságot, azt szeretném megosztani veletek. Ahhoz, hogy az örök életben tudjunk majd élni, sokkal fontosabb az üdvösség, mint a gyógyulás. Nem a gyógyulás szükségességét vitatom. De hogyha imádkozunk egy betegért, és meggyógyul, de nincs üdvössége, akkor mi haszna belőle? Most a pokolba jutni betegen, vagy egészségesen ugyanolyan kellemetlen dolog. Tehát amikor imádkozunk valakiért, hogy meggyógyuljon, akkor nem szabad elfelejteni, felkínálni az üdvösséget. Az üdvösségnek a lehetőségét. Lehet, hogy pont a gyógyulása fogja felindítani őt, hogy igenis Jézus él, és be fogja fogadni. Csak a mérleg két serpenyőjét szeretném ezzel szemléltetni, hogy kell a gyógyulás, mert Isten akarata a gyógyulás, de ahhoz, hogy a mennybe jusson, ahhoz kell az üdvösség is. Következő igénk a Máté 5:3. Lukásban azt olvastuk, hogy a szegényeké Isten országa. Most lépünk egyet, és haladunk előre a világosságban. Máté 5:3.
Áldottak a szellemben szegények, mert övék a mennyeknek országa.
Egy szó különbség van a két ige között. Ide már belekerült az, hogy szellemben szegények. Ha a régi Bibliát olvassátok, ott az van, hogy a lelki szegények. Csak meg kell tudni különböztetni, hogy hol kell lelket és hol kell szellemet mondani. Tehát itt már kezd derengeni az igazság. Itt nem a fizikai szegénységről, hanem a szellemi szegénységről szól az ige. Ez már egyértelmű, ugye? És kik a szellemi szegények? Akik újjászülettek, és nincs még bibliai ismeretük. Tehát egynapos csecsemők mondjuk. Tanítványunk kapott erről egy kijelentést, illetve ezt a kijelentést. És a Szent Szellem nem állt meg itt, hanem folytatta tovább, hogy még nagyobb világosságunk legyen. Két fordítást el fogunk olvasni. A Máté 5:3-at a dr. Budai Gergely fordítása szerint.
Boldogok a lelki szegények, akik tudják, hogy ők a vallási dolgok ismeretében szegények, mert övék a mennyeknek országa.
Halleluja! Itt természetesen a lelki szegények helyett ugye szellemi szegényeket kell érteni, de ez ugyanazt mondja, amit Évi kapott kijelentésképpen szellemben, a szellemtől, hogy a szellemi szegények azok, akik újjá vannak születve, de nincsen biblia ismeretük. Ő ezt az igét akkor még nem találta meg. Ez igazából alátámasztja azt, hogy jó hallott az Úrtól, mert itt van, hogy vallási dolgok ismeretében szegények, tehát nincs ismeretük. Menjünk tovább. Vida Sándor fordításában a Máté 5:3 így hangzik.
Boldogok a szellemi nincstelenek, a szellem koldusai, mert övék az egek Istenének királysága, királyi uralma.
Tehát itt már egyértelműen kijelenti, hogy a szellemi nincstelenek, a szellemi szegények. Ha összerakjuk ezeket az igéket, akkor mind jobban látjuk azt, hogy a szegénységről szóló igék nem a fizikai szegénységre vonatkoznak, hanem a szellemi ismeret hiányra. De még van két igénk, hogy még nagyobb legyen a világosságunk. És olyan boldog voltam, amikor ezt a tanítást írtam, mert az eredeti angyalos tanításban az egyetlen egy ige volt az 1 Timóteus 6:10-ből, és ezt a második pontot mind szellemből kaptam. Az egyszerű fordításból olvassuk el most a Lukács 6:20-at. Érdekes lesz. Amit az előbb olvastunk, csak megnézzük az egyszerűből.
Akkor Jézus a tanítványaira nézett, és ezt mondta. Boldogok és áldottak vagytok, akik felismertétek, hogy szükségetek van Istenre, mert tiétek Isten királysága.
Amen.
Amen.
Itt nem azt mondja, hogy szellemben szegények, hanem felismertétek, hogy szükségetek van Istenre. És nézzük meg a Máté 5.3-at szintén az egyszerű fordításban.
Milyen boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék Isten királysága.
Amen. Az egyszerű fordításban mindkét vers azt mondja, hogy ha felismerik, hogy szükségük van Istenre. Kik azok, akik felismerik? Akik újonnan születtek. És többen bizonyságot tettetek arról, hogy amikor befogadtátok az Úr Jézust, utána egy éhség keletkezett a szívetekben. Tehát ők a szellemben szegények, mert még nincs igei ismeretük. Igazából ez a két vers nem a pénztelenségről beszél, hanem az igei ismeret hiányáról. Azokról, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, ők a frissen újjászületettek. Még egy párhuzam, hogy itt a Lukács 6.20 és a Máté 5.3 is az egyszerűben ugyanazt a kifejezést használja. Míg a mi fordításunkban a Lukács 6.20 csak a szegényekről beszél, a Máté viszont már a szellemben szegényekről. Ha az egyszerűben ugyanazt a fogalmat használja mindkét vers, akkor a mi fordításunkban is úgy kell értelmeznünk, hogy mindkét vers a szellemben szegényekről szól. Tehát nem a pénz vagy a pénztelenség határozza meg a mennyei állampolgárságot. És azt hiszem, hogy ezzel most tisztáztunk egy nagyon komoly félreértést. Ezek az igék nagyon jók arra, hogy az ige tükrében láthassuk azt, hogy a szegénység ebben az esetben nem a pénztelenségre utal. És téves az a nézet, amikor azt mondják, hogy a szegények jutnak a mennybe. Jó, hogyha egy keresztény szellemi. De nem elég csak szelleminek lenni. A pénzre a hívőknek is szüksége van, és felsorolok három okot. Egyrészt, hogy a világ megláthassa a hívőn keresztül Isten jóságát és áldását. Továbbá, a hívőnek minden szüksége túlcsordulóan betöltessen Isten kegyelméből, illetve ezen túlmenően támogatni tudja Isten királyságának az építését. Tehát leszögezhetjük, hogy a pénz nem rossz dolog. Legfeljebb a pénzhez való viszonyulás lehet helytelen. A harmadik pont áldás gyökere. Elolvassuk még egyszer az 1 Timóteus 6.10-et, de most az egyszerű fordításból.
Pénz imádatukból sokféle baj és gonoszság származik. A pénz utáni sóvárgás már leterített a hit útjáról egyeseket, akik ezen felül még rengeteg szenvedést is okoztak saját maguknak.
Amen. Amen. Tehát nem a pénzzel van a baj, hanem a pénznek a túlzott imádatával. És a pénz túlzott szerelme az gyakorlatilag egyenlő bálványimádással, amit Isten nagyon gyűlöl. De a legtöbb ember számára a pénz mégis a hiánynak a szimbóluma. Sokan keveslik a rendelkezésükre álló pénzt. Amikor a pénzre tekintenek, a hiányt látják. Azokat a kiadásokat látják, amit be kell nekik tölteniük. És most figyeljetek. Nagyon figyeljetek. Ez azt váltja ki, hogy a pénz nem jön hozzájuk, mert úgyis tovább kell adni. Lorey Thompson kapta kijelentésbe. Mi viszont azt szeretnénk, hogy egy mágneses vonzerő alakulna ki körülöttünk, és bevonzaná a pénzt az angyalok segítségével. Ehhez meg kell szüttetnünk a biztos látásmódunkat a pénzzel kapcsolatban. Minden anyagi áldásnak a gyökere a pénzhez való helyes hozzáállás. Úgy akadályozhatjuk meg azt, hogy a pénz elfusson előlünk, hogy amikor a pénzt kezeljük, akkor megáldjuk, mielőtt az útjára indítjuk. Akár egy számlát fizetünk ki, akár tizedet, adományt adunk, bármi. Amikor a királyság építését támogatjuk, akkor az nem kiadás, hanem befektetés. A kiadás és a befektetés között különbség van. A kiadásra azt szokták mondani, hogy ez kidobott pénz az ablakon, és pálpát lehet intenni annak a pénznek. Ez egy világi felfogás. Amikor hittanos voltam, anyukám küldte velem is az 1 forintot a perselybe, és az emberek általában úgy vannak ezzel, hogy hát arról már lemondok, mert bedobtam oda is, akkor már nem az enyém. De nem ismerték meg, nem tanulták meg, nem tanították meg velük a petés-aratásnak a törvényét. A befektetés az pedig úgy határozható meg, hogy egy olyan vetés, ami hozamot hoz. Tavasszal a kiskertben, amit elvetünk, az hozamot hoz. De én biztos vagyok benne, hogy iskolás korotokban mindegyik kötöknek volt iskolai takarékbetétje. És nem annyit kaptunk, amennyi be volt ragasztva, hanem valamennyi kis kamattal többet. Tehát a látásmódunkon itt is kell állítani, hogy amikor a pénzt kezeljük, akkor azt ne kiadásnak tekintsük, hanem befektetésnek. Hogyha le akarod állítani a pénzt hiányt, akkor nézd a pénzednek a zöldebbik oldalát. Tekints a hitben elvetett magra, ami gyökerezik, szárba szökken, mint a gabona, azaz zöldel, termést hoz, és így eljön a te aratásod ideje. 4. pontunk. A pénz beszólítása. Gyakoroljuk ezt most együtt, jó? Jézus nevében.
Jézus nevében.
Pénz hozzám jössz?
Pénz hozzám jössz.
Úgy, ahogy a kutyusodnak szólsz. Lorraine Thompson, ő egy amerikai szolgáló, mindig a bankjegy zöld hasára tekint, amikor kezeli a pénzt. Ugyanis az amerikai dollár fekete oldalán van a címlet felírva, és a hátoldal a zöld, ahol van egy felirat. Így szól. Istenben bízunk. Ez rá van írva az amerikai dollárra. És amikor a pénz zöld oldalára tekint, akkor nem a pénzt látja, hanem Istenben bízik, aki megadja a számára a bőséges aratást és a túlcsorduló ellátást. Annak ellenére, hogy a forintról ez nincs ráírva, hogy Istenben bízunk, de mi is követhetjük ennek a pásztornak a példáját, mert mi az igére tekintünk, és hiszük, hogy az ige, amikor megvalljuk, akkor az működik, mert az angyalok megcselekszik. Mai világban viszont van hitelkártya és bankkártya. Kettő között van különbség azért. A hitelkártyával és a betéti bankkártyával való fizetés némely embert megzavarhat és veszélybe is sodorhat. Akinek hitelkártyája van, könnyen előfordulhat az, hogy többet költ, mint amennyi fedezete van, és adósságba kerül. És annak ugye van kamatai, meg határidő. A bankkártya esetében az a probléma állhat elő, hogy nem érzékeled a pénzt, a pénznek a jelenlétét. Ezért fennáll a veszélye, hogy idő előtt lemeríted a bankkártyát. Készpénz esetén ugye látod, hogy milyen vastag a pénztárcád. Kártya esetén csak egy műanyag lapocskát tartasz a kezedbe. Ezért szükséges, hogy legyen nálunk készpénz is. Mert így kézzel fogható a pénz a számunkra, a másik pedig tudsz vetni, amikor a Szent Szellem arra indít. Tehát ezért soha nem szabad otthon hagyni a pénztárcánkat. Akármilyen rövid útra indulunk, mert sose lehet tudni a Szent Szellem, mikor készített arra, hogy valakinek ugye segítsünk. Természetesen banki utalással is lehet adakozni, és az is ugye vetésaratás törvény alapján működik. De hogyha csak bankkártya van az embernél, akkor az utcán elszavazhat egy vetési lehetőséget, hogyha nem viszi magával a pénztárcát. Tehát mindig készen kell állnunk a magvetésre. Isten ezt várja el tőlünk. Én csak akkor tudok áldás lenni a hallgatóság számára, hogyha ezt hagyjátok és elfogadjátok tőlem ezt az isteni üzenetet és a gyarapodás angyalainak a segítségét. Lukács 6.38-ban olvassuk azt, hogy Isten embereket használ arra, hogy eljutassa hozzánk a szükséges dolgokat. Hogy embereken keresztül betöltse a szükségeinket. Lukács 6.38-as.
Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat. Szívig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.
Amen. Amen. Itt most arra figyeljünk, hogy kik teszik ezt meg. Azt mondja az ige, hogy adnak az emberek a ti öletekbe. Tehát nem potyani fog az égből, hanem valamilyen csatornát választ Isten, és erről bízom benne, hogy hallunk még bizonyságot is. Mert vannak ilyenek, igen. 2 Korintus 9-ben a 6-os 7-es lesz a következő igénk. Ez egy jó újévi tanítás, ugye? Így indítani az évet.
Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Amen. Amen. Ezekben a versekben van egy alapszabály. Az elvetett pénzmag pénzt fog vonzani magához. Ezért áld meg a vetéseidet. Soha ne fogcsikolgatva, siránkozva indítsd útjára a pénzt. Ha kényszeredet szívvel tennéd, jobb, hogyha megtartod magadnak. Sokan ott évesztik el, hogy nem állnak készenlétben vetni. Tehát a pénztárca és a készségesség az mindig rendelkezésünkre álljon. Hogyha figyelsz ezekre, akkor látni fogod az áldásukat hozzád vonzatnak és utól érnek. Ez a szó nagyon fontos, hogy utól érnek. Tehát nem is tudsz kitérni előlük. Zsoltár 23.6.
Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Amen. A jóság szó a héberben jelent javakat és termékenységet. Tehát a bővölködés az utánad lopakodik, és rád fog ugrani. Lehet valaki nagyon szellemi, de közben anyagilag lehet, hogy tönkrement. De tudd azt, hogy Isten nem a szegénység Istene. Istennél nincs olyan fogalom, hogy hiány, és nincs olyan, hogy nem elég. Azt is tudnunk kell, hogy nem csak a gyarapodás angyalai léteznek, hanem létezik a szegénység szelleme. Ezt fel kell ismerni, meg kell kötni, és el kell parancsolni. És ahogy én visszatekintettem az életem korábbi éveibe, utólag felismertem, hogy bizony a szegénység szelleme is jelen volt. Például tankolásnál. Mindig csak annyit tankoltam, ami a következő szolgálati úthoz kellett. Semmivel nem fizettem kevesebbet, csak részletekbe. Mert az út az ugyanannyi volt. És egyszer csak elérkeztem arra a pontra, egy ilyen felismerés által, tankoljam tele, ne rozsdásodjon az autónak a tankja, a felső része, és azóta tele tankolok. Mert ahova kellett, mindig elmentem. Tehát semmivel nem fizettem kevesebbet, ez a szegénység szelleme volt, hogy visszatartott. A másik ilyen például a telefonálás. Régen néztem mindig, hogy ez a szolgáltatóhoz tartozik-e, vagy más idegen szolgáltató, akkor azt ugye már, az már nem kedvezményes, vagy nem ingyenes. És egyszerűen a Szent Szellem arra indított, hogy váltsak egy olyan csomagra, ami mindössze csak 600 forintot drágább, de minden belföldi számot, vezetékest és mobilt ingyen lehet hívni. Tehát ezekből felismertem, ahogy az ige ismeretem és a világosságom nőtt, hogy ez a szegénység szelleme volt. Isten a bőség, a jólét és a gazdagság istene. Küld ki a gyarapodás angyalait egy feladattal. Bízd meg őket egy feladattal. Azt is el kell mondanom, hogy időnként ahhoz, hogy az imaválasz megjöjjön, hogy az angyalok be tudják hozni, időre van szükség. És ezt az időt néha be kell kalkulálni. Mondok néhány példát, hogy megértsétek. Volt egy pásztor, egy külföldi pásztor, szeretett vadászni. Kiment az erdőbe, vitte a Bibliáját, és nem úgy tett, mint a többi vadász, hogy hajtanak vadat, hanem ő felült egy fára, vagy felült a magas lesbe, és elővette a Bibliáját, persze előtte ugye imádkozott, hogy Jézus nevében ide rendelem a szarvast, amit ki akarok lőni. És egész nap olvasta az igét, és délutánra megérkezett a szarvas. Lehet, hogy a harmadik erdőből kellett az angyaloknak oda terelni, de oda terelték. Tehát arra szeretnék rámutatni, hogy nem biztos, hogy következő 10 másodpercben meg fog történni az, amit kérsz. Időjárással kapcsolatban. Amikor jön egy nagyon komoly ciklon például, egy nagyon szélsőséges időjárás, akkor nem szabad az utolsó pillanatra hagyni az imát. Hanem amikor már az ember a hírét veszi, hogy közeledik a angol partoknál, vagy a nyugati partoknál, akkor már meg kell tenni a lépést. Vagy mondok még egy példát. Például a dög kiterveli azt, hogy egy szent autója egy kamionnal karambolozzon. De hogyha időben imádkozik, akkor azt a kamiont, amit el akarnak indítani egy telepről, van idő, hogy az angyalok ezt kimunkálják, hogy másik sofőr tegyenek rá, más útirányon menjen, nem abban az időpontban induljon útnak, és így elkerülheti a baleset. De ehhez időre van szükség. Tehát amikor imádkozunk valamiért, akkor kalkuláljuk bele, hogy időre van szükség. Már most a hétvég Veszprém, még a pesti útért már elkezdtem imádkozni. Tehát nem csak pénteken kezdek el imádkozni, hanem hogy legyen idő az angyaloknak ezeket ugye kimunkálni. Bármiben kiárosztod a hitedet, Isten meg fogja cselekedni azt a szolgáló angyaloknak a bevonásával. A Szent Szellem az angyalokkal erőteljes egységet alkotva behozzák a számodra a túlcsorduló ellátást. És a Filippi 4.19-et olvassuk el záró igének.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Amen. Amen. Tehát betöltetik és nem elvétetik. És túlcsorduló mértékben. És ehhez még kapcsoljuk hozzá azt a proféciát, hogy az idén mindezek 10-szeres gyorsasággal fognak megtörténni. Halleluja! Ja, itt van egy imádságunk, ezt el is imádkozzuk mindjárt. Teszünk egy megvallást a pénz felett. A kezemben levő pénzt magnak tekintem, és megáldom azt Jézus nevében. Pénz, menj utadra, és sokasodjál meg, és hozd meg az aratásomat, hozd magaddal az aratás kévéit. Elváró hittel várom az aratását, elfogadom és befogadom az aratás megjövetelét most Jézus nevében. Szolgáló szellemek, küldelek benneteket északra és délre, keletre és nyugatra, hozzátok be az én aratásomat, az aratás takarítót kérjét. Ördög, megparancsolom Jézus nevében, hogy vedd le a kezedet a pénzemről. Gyarapodás angyalai, elfáradtam a hiányban, a korlátoztatásban, menjetek és hozzátok be a gyarapodásomat. Az idén tízszeres gyorsasággal érkeznek hozzám az imavállalók. Halleluja! Na most itt van egy mondat, ezt még szeretném megvilágítani, hogy elfogadom és befogadom az aratás megjövetelét most. Na most, amikor az ember az imáiban elérkezik egy olyan pontra, legyen az gyógyulás, gyarapodás, vagy bármi más, akkor onnantól kezdve, amikor a szívében érzi, akkor onnantól kezdve azt kell megvallania, hogy megtört az a dolog. Megtört a betegség, megtört a szegénység, és hálát adni Istennek. Tehát utána már nem kell imádkozni érte, mert hogyha hitben imádkozunk, akkor elég egyszer imádkozni. És utána csak hálákat adni. És utána kijelenteni, hogy az megtört. Az én szememben, az én látásommal az a dolog megtört. Ha még látom is, de hitben azt elfogadom, hogy hitben az megtört. Szellemben az megtört. És akkor utána fog bekövetkezni a fizikai síkon is. Alleluja! Gyógyító kenetet mutatott az Úr a sarokban, térdben, gyomorban, talprészen, és fülben is megjelent. Itt a fül mögött. Igen. Szeretném még elmondani, hogy néha a kenet olyan erős lehet, hogy az ember azt hiszi, hogy saját magának van problémája. Egyszer a Sanders pásztor is azt mondta, hogy egy éjszaka olyan volt, mint a szülési fájdalmai lettek volna, és a következő napokban kiderült, hogy melyik pásztornak volt valami komoly problémája. Vesekő, vagy valami ehhez hasonló. És egy ideillő bizonyságot is elmondok, hogy legalábbis fölvezetem. 26-án, ugye délután megvolt a karácsonyi alkalmunk, és 26-án az este az Évi tapasztalt egy nagyon erőteljes mellkasi fájdalmat, mondhatom így, ugye? És ilyen esetben a kenetet ki kell árasztani. De nem csak tőlem, mástól is hallom néha, ugye, hogy van ilyen kenet, olyan kenet, akkor ki kell árasztani. Tehát nem mindjárt arra kell gondolni, hogy az ördög megtámadott, hanem azt a kenetet kiárasztani. És Évi befejezi ezt a bizonyságot.
Hát mert annyira fájt, már mondtam is Sanyinak, hogy hát én nem tudom mihez. Hát ugye gondoltam, hogy kenet lehet, de hát mondom, nem szokott nekem ennyire erősen. És már meg, szó szerint meg is ijedtem, mondom, már végén mentőt kell hívni. És akkor egyszer csak puf, eltűnt, és akkor ugye már akkor kezdődött Sanyinál mellkasi fájdalom. És ugye másnapra erősödött, és akkor harmadnap reggel mentünk el az orvosra. Úgyhogy a mellkasi meg a háta nagyon erőteljesen fáj.
Tehát ez egy gyógyító kenet volt, csak nagyon erőteljes.
Igen, és dicsőség az Úrnak, ugye nem találtak nála úgy komolyabb problémát igazából.
Na most
ugye imádkoztunk is, bekiállítottuk a kenetet, és azért ez nagyon fontos.
Most ehhez hozzáfűzem azt, hogy amikor megtudtam, hogy mentő viszi be a Sanyit a kórházba a szerdai napon, akkor a Szent Szellem mutatott három testvért, akinek szóltam, hogy ima. És én meg vagyok győződve, hogy azért lett negatív a lelet, Sanyi lelete, mert itt volt az ima támogatása háttérben.
Hát ezt úgy tudom hasonlítani, hogy elmentünk az orvoshoz. Az orvos megnézte a DKG-t, ott ő talált problémát, rögtön kapott ugye egy nyelv alá, sprét, meg kapott horva is gyógyszert, rögtön ott a helyszínen, és mire beértünk a mentővel Siófokra, ugye akkor már ment a forródrót, hogy megyünk, akkor már zima elkezdődött, és akkor mire beértünk, Sanyi már jobban lett, és tényleg semmi nem mutatott ki semmi rosszat. Tehát minden negatív lett. Úgyhogy hatalmas az
ima. Halleluja. Akkor most áll össze a kép, hogy gyakorlatilag a körzeti orvosnál volt tünet, vagy tehát diagnózis talált?
Igen. Hát egy, azt mondta, hogy enyhe lefolyásony infarktusa volt igazából. Az orvos ezt mondta.
És mire beértetek Siófokra? Teljesen rendben lett.
Tehát mire meglettek a leletek, ugye röntgen, akkor EKG, akkor vérkép, vért háromszor próbáltak tőle venni 6 kémcsőbe, és mire tehát meglett az összes eredmény, tehát minden negatív lett.
Akkor most már teljesen egyértelmű a számomra, hogy az ima ereje ekkora fordulatot hozott.
És ez már többször is előfordult, hogy az ima ereje az
igen.
Hatalmas.
Akkor kérünk dicséretet és imádkozunk értetek. Drága mennyi Atya, az Úr Jézus Krisztus szent nevében kezünket tesszük, hozott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk, Atyám, a Te dicsőségedet, hogy raktározódjon ezekben a kelmékben a Te drága keneted, és így eljut az otthonokban, beteg testékhez, érve pedig a testekből kivezeti a drága kenet, a nem odavaló dolgokat, a tüneteket, áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy Te egy sokkal jobb évet terveztél el a számunkra 2017-ben. Ezt megragadjuk és kiárasztjuk minden szent felett és a hozzátartozók felett. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az áldásainkban járhatunk, amit megszereztél nekünk. Abban a teljességben, amire Isten elhívott bennünket. Köszönjük, Atyám, a végtelen szeretetedet, ami kiszorít minden félelmet. Köszönjük, hogy a Te bátorságoddal mehetünk előre. És köszönjük, Atyám, hogy az Úr Jézus Krisztus a kereszten bevégezte a megváltást. A testében fogadta a sebeket, ami által gyógyulást nyertünk. A Jézus nevében. Amen. És kiküldjük a gyógyító angyalokat is, hogy munkálkodjanak a helyreállításokhoz. A Jézus nevében. Amen.
És hívelem, ha mennyire száll, Jézus jön.
Néhány bizonságot írtam még fel. Arankának van a szívén egy bizonsága, a lányával kapcsolatban egy anyagi jellegű bizonsága, ami nagyon jó ideillik. Úgyhogy meghallgatjuk.
Hát a lányom a Timmel nevezető lányomnak van 3 kiskorú lánya, és egyedül maradt velük, mert hát sajnos nem úgy alakult az élete, hogy kellett volna. Ez most egy hét-két hét lefolyvása alatt volt a problémák, ami döntött, hogy még megy tovább, és egyedül marad a gyerekekkel. És egy héten belül lakást találtak, 60 ezer forintja volt, ki is fizette azt elő, úgyhogy nem kellett még előleget sem egy pluszban mindig kérnek, hogy több, igen, kauciót. És jöttek a telefonok, hogy hallják, hogy egyedül vagy. Vitték a 20 ezer, még 20 ezer, 10 ezer, 10 ezer. Egyszerűen 90 ezer forintja úgy összejött, és senkinek tényleg, mint a drót úgy ment És most telefonált, hogy megkeresték, elmentek hozzá, és megkérdezték, hogy mihez van szüksége, mert segíteni. Úgyhogy fantasztikus, dicsőség az Úr. Senkinek nem szólt, Aranka tudta, a pásztornak ott mondta, és rögtön mindjárt ment. Jött ez, jött az sorba, úgyhogy 90 ezer forintja lett karácsonyra. Bevásárolt mindent, úgyhogy a gyerekeknek kabátot is vett a két kislánynak, úgyhogy hihetetlen a fantasztikus, és az, hogy most is már szóltak, hogy keresnek neki nagyobb lakást, és segítik majd.
És itt van Lukács 6.38, hogy emberek adnak a ti
életekbe. Igen, igen, és fantasztikus, mert szóval ez annyira jó érzés, hogy tényleg az Úrnak mekkora hatalma, szóval
a másik dolog meg, amikor valaki meglépi, amit ugye meg kell lépnie, mikor
igen.
már nem csinálja
már, igen.
Vagy
igen.
valamit Isten kér tőle, hogy lépjen meg, ahogy meglépte abban a pillanatban, odaáll mellé a segítség.
Odaáll, és még egy, amit elmesélt a Tíme, hogy annyira most már teljesen kész volt, és egyedül volt otthon, és elkezdett imádkozni, de nagyon-nagyon imádkozni, jaj, még most is végig. És azt mondja, egyszer csak azt érezte, hogy valaki rettenetesen szorosan átöleli, és akkor döntött úgy, hogy ez az Úr ölelése is el kell venni, hogy nem maradhat ebbe a közegbe.
És abból pillanatban megkapta.
Igen, megkapta. Igen, igen, úgyhogy. Úgyhogy ez egy akkora bizonyság, hogy tényleg az embernek nem szabad elcsüggedni tényleg.
Azok az emberek is, akik támogatták a témáját, a Szent Szellem vezetésére tették,
igen.
biztos vagyok benne. Biztos. És most egy másik bizonyságot fogok mondani. Ez a múlt héten történt. Gyakorlatilag Évi és én voltunk ennek a dolognak a részesei, hogy mennyire fontos a Szent Szellemet követni. Mert ha nem követjük, akkor lemaradunk dolgokról. 27-én este együtt imádkoztunk, és Évinek feljött valahogy, hogy most a nappaliuk át lett rendezve, ahogy láttátok ugye a múlt héten, és most a dohányzó asztal körül nincs szék, kellene néhány puff, három puff kellene hozzá. És közben az interneten körül is nézett, és meg is találta ugye itt a siófoki üzletben. Egyébként a puffok nagyon drágák, ilyen 8-9-10 ezer forintosak. Talált 3 ezer forintost, és akkor elrendeltet, hogy legyen annyi darab, amennyi nekünk kell. És mondtam, hogy nekem is kell egy. Tehát ő hármat.
Pillanatban kimondtam, hogy akkor hát annyi legyen, amennyi nekünk kell. Legalább annyi. Tehát most, hogy hirtelen nekünk ezt kell. És akkor...
És mondtam, hogy neki három, nekem egy, az 4 darab. És akkor mondtam, hogy hát majd hétfőn jövök be, akkor bemegyek. Megnézem.
De én még nem tudtam akkor, hogy van-e az üzletben annyi, vagy mennyi van, vagy hogyan.
De akkor jött a Szent Szellem készletése, hogy nézzem meg, hogy mennyi a készlet. És mit gondoltok, hány darab volt?
Négy. Szóval fantasztikus.
És rögtön le is foglalni.
Na most le lehetett, interneten le lehetett foglalni.
Fantasztikus.
És most hoztam el. De hogyha nem akkor nézi meg.
Igen.
Én is hallogatom, hogy majd úgyis jövök erre hétfőre.
Igen,
akkor lecsúszunk róla.
Igen, igen.
Tehát a Szent Szellem időzítésében tenni dolgokat, az nagyon fontos. Ennek a bizonyságnak ez a lényege. És még egy dolgot írtam ide fel. Évi kapott egy hívást, ami gyakorlatilag egy olyan szolgálótárstól érkezett, aki tőlünk 150 kilométerre van körülbelül, és onnan érzékeli azt, amit elmondott, és igazából ez most azért kerül elétek, hogy a gyülekezet értékét jobban lássátok meg. Átadom a szót.
Igazából ez nem az Úrban dicsekedés, de ezt az a saját szavaiban mondta, hogy sőt, kérte segítségünket, hát nem is, hogy kérte segítségünket, csak azt mondta, hogy például a szellemi ajándékok sorozat, és ez az angyalos sorozat, hogy ez nagyon megragadta őt. Tehát ő is azért hallgatja YouTube-on, meg több helyen, meg például a karácsonyi ez a, ami nyilván volt, és hogy nagyon megragadta őt, hogy az egyszerűsége, és hogy jól el van magyarázva. Az angyalos meg azért, mert az angyalokról nem nagyon hallunk tehát tanításokat. És hogy annyira jó ki van dolgozva, mert igazából még nem igazán hallottak róla. És azt mondta, hogy nagyon jó táplált gyülekezetünk van itt Ságváron.
Igazából
azt mondta, hogy ő nagyon örül, és megáldotta a gyülekezetet, és az új év ráadását szólja rátok is. Úgyhogy hogy nagyon jó táplálást kapunk, és hogy ugye több helyre elmegy, ugye a Békeváron keresztül. És hát Ausztráliában mindenhol, tehát hallgatják az óvegyeket a tanításokat
hát
is. Tehát ezt is, nem csak ezeket, de hogy nagyon jó táplálási vonal.
Tehát egy kívülálló így látja a helyi gyülekezetnek a munkáját. Egy egység.
Tehát, hogy egységben is szeretetben vagyunk, tehát azért ezt érzékeli benne, meg hogy jól tápláltak vagyunk. Ezt érzékelte le belőle. Mondtam, hogy Jézusnak az Úrnak, és hiszük azt, hogy a továbbiakban még erősebb lesz ez a szeretet, ez az egység, ez a közösség. Ki fog formálódni teljesen. Tehát kiteljesedik.
Ez a jó szó, hogy kiteljesedik. Köszönjük az Úrnak.
Pedig ez kell, azt gondolom, mert sok helyen keményen megmondják, hogy mit, hogyan kellene, tehát igazából tanításokba. De szerintem ezek elég finoman vannak, és érthetően, és segítő készség van ebbe a átadásban.
A mostani bizonyságsorhoz még a Szent Szellem emlékeztetett egy régi dologra. Balatonfüreden élt egy szent. Sok évvel ezelőtt, majd 20 évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy hát, uram, látott, hogy ebben a nagy szárosságban az uborkám kiszáradt, nem tudok eltenni savanyú borkát, pedig én úgy szeretem, hogy ilyen kis pici kis savanyú borkát. Itt a déli parton, Siófokon egy másik szent meghalotta a Szent Szellemtől, feladta postán neki, és meg volt döbbenve. Amikor találkoztak, akkor azt mondta, hogy hát, szóval hogy én senki emberfiának nem szóltam, csak az Úrnak. Tehát itt működik a Szent Szellem. Tehát keres embereket, akiket tud használni arra, hogy valakinek a szükségét betöltsék. Most ebben hinnünk kell, ki kell árasztani a hitünket. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük a figyelmeteket, a nyitott szíveteket, jövő héten találkozunk.
Ha útra kerül.